A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, és esetleg azokat, akik először vannak itt. Az apostoli köszöntéssel kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 299. dicséret első versét énekeljük, Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere. Gyülekezet foglalja el helyét, és a 338. dicséret valamennyi versét énekeljük, lelki próbáimban, Jézus légy velem. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliumának soron következő részében, a 14. rész 22-től 36-ig terjedő verseiben.
Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokasságot. Miután elbocsátotta a sokasságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták, kísértet ez. És ilyetükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter kiszállva a hajóból, járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Átkelve a Genezáretnél értek partot, amikor felismerték őt annak a helynek a lakói, hírül adták az egész környéken, és odavittek hozzá minden beteget, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét megérinthessék, és aki csak megérintette, meggyógyult. Isten áldás legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk, hogy mi is jöhetünk hozzád. Hálás a szívünk, hogy készítetted nekünk ezt az alkalmat is most ezen a vasárnapon. És hálás a szívünk azért is, mert te is jössz hozzánk, és te akarsz bennünket tanítani, akarsz minket egyre bölcsebbé tenni a te utadon. Járjunk és téged kövessünk. Urunk, te látod a mi elmúlt hetünket, éveinket. Te látod, amikor mi akartunk hozzád menni, de nem figyeltünk eléggé rád, hanem elvonták a figyelmünket. Számunkra sokkal fontosabb dolgok elvonták a legfontosabbról a te ígédről, a te szavadról. Bocsásd meg, amikor nem figyeltünk rád, és máshová néztünk, elveszettnek éreztük magunkat, és nem tudtunk te reált feltekinteni. Köszönjük, hogy te mégis jössz, és mégis segítesz rajtunk, kimentesz még a legnehezebb helyzetekből is bennünket, ezért is hálás, Urunk, a szívünk, ilyen Urunk vagy Te, és így szeretsz bennünket. Kérünk, hogy most is légy itt velünk, kérünk, hogy ismertesd meg önmagadat egyre jobban velünk, most is taníts bennünket, és hát, hogy tudjunk rád figyelni, minden mást félretenni, és ne csak most lehessen ez így, hanem életünk minden napján. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Lukács evangéliumának 7. részéből, a 48. vers második feléből és az 50. vers második feléből hirdetem nektek. Megbocsáttattak a te bűneid. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Isten igéjére készülve a 86. Zsoltár második versét énekeljük, hozzád minden nap óhajtok. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni üzenetét közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 14. részében, a 24-től 33-ig terjedő versekben. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták, kísértet ez, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Amen. Kedves testvérek, a 20. század második felének irodalmában több olyan regényt is ismerünk, amelyben a történetet az egyes szereplők gondolataiból összerakva ismerjük meg. Például Jókai Annának is van ilyen regénye. Ez a, így a mostani történetnek is van külön-külön olvasata, ha Jézusra, illetve ha tanítványokra figyelünk, és ez együtt adja ki a történetet. Először lássuk a tanítványok szemszögéből a történetet. Éppen túl vagyunk az 5000 ember megvendégelésén. Csodálatos, szívet melengető esemény volt ez a tanítványok számára. Egy olyan csodát éltek át ők is, meg természetesen az ott jelenlévő emberek nagy-nagy sokasága, ugye csak férfiak voltak 5000-en, amely addig még nem tapasztalt élmény volt a számukra. Egy szívet melengető esemény, ahogyan Jézus megelégítette nem csak az éhes lelkeket, hanem az éhes testeket is. És mit olvasunk ezután? És mindjárt meghagyta a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, sürgetni kezdte őket. Vajon miért? Miért ez a nagy sietség? Hát, hogy miért mondta ezt Jézus, ezt nem írja le a Biblia, erről csak feltételezések vannak. Esetleg el akarta őket választani a sokaságtól, Különösen is azokból, mert Jánosnál így olvassuk, a tömeg királyá akarta Jézust tenni, ő viszont nem fogadta el, sőt, amikor meg akarták ölni, akkor keresztül ment közöttük, és talán ezelől a konfliktus elől akarta az övéit megmenteni. Vagy lehet, hogy arra gondolt, hogy hajóba szállva, elhajózva, talán átgondolják a történteket csöndes magányukban a tavon, de a legvalószínűbb mégiscsak az, hogy ő egyedül akart felmenni a hegyre imádkozni. Minden nagy esemény, üdvtörténeti esemény előtt és után Jézusról azt olvassuk, hogy felment a hegyre imádkozni. Az ő mennyei atyával megbeszélni a történteket, vagy amire készült megtenni. Így imádkozott Jézus, mielőtt kiválasztotta volna 12 tanítványát, és számtalan esetben olvasunk erről, hogy Jézus felment a hegyre imádkozni. Így most az 5000 ember megvendégelése után, és az előtt, a csoda előtt, amiről most ma szó van, Jézus ismét felment a hegyre imádkozni. És akkor a tanítványok a tó belsejében küszködtek a hullámokkal, mert ellenszélbe kerültek. A parttól körülbelül 4,5-5,5 kilométernyire távolodtak el, ezt János evangéliumában a párhuzamos helyen olvassuk, hogy 25-30 futamnyira mentek be már a tó belsejébe, és a hajó erősen hánykolódott a hullámok között. Ekkor, így olvastuk ebben a fordításban, hogy hajnalodott, de az eredetiben és az eddig használt fordításokban úgy olvassuk, hogy a negyedik éjszakai őrváltás idején, azaz 3 és 6 óra között valamikor, Jézus odament hozzájuk a vizen járva. Nem csoda, hogy a derengő félhomályban kísértetnek nézték. Azért ehhez még ők sem voltak hozzászokva. Sok csodát láttak már, sok gyógyítást láttak már, sok tanítást hallottak már Jézustól, de ehhez még ők sem voltak hozzászokva, hogy Jézus a tengeren járjon, és ezért a derengő félhomályban kísértetnek nézték. Jézust a szembe fújó szél, erős szél sem akadályozta meg abban, hogy utolérje a hajót. A tanítványok első reakcióképpen rémült kiáltást hallattak, és amikor így felkiáltottak, Jézus megbiztatta őket, hogy ne féljenek, mert nem kísértetet látnak, hanem ő az, aki ott megy feléjük. A tanítványok megnyugodtak, de Péternek, a túlbuzgó Péternek ez sem volt elég, mint oly sokszor ismét átesett a ló túlsó oldalára. Ugye amikor Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, hogy ugye minden tanítványának megmosta a lábát, odaért Péterhez, Péter azt mondta, hogy az én lábamat nem mosod meg. Amikor meghallotta mesterének a szavát, hogy akkor semmi közöd nincsen hozzám, akkor megint csak átesett a ló túlsó oldalára, hogy ne csak a lábamat, Uram, hanem a fejemet is. Így itt is nem volt elég az, hogy Jézus szólt, hogy ne féljetek, én vagyok, bízzatok, ne féljetek. A túlbuzgó Péternek nem volt elég, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Hát el is indult Jézus felé, minden rendben volt, de amikor a szélre kezdett figyelni, rögtön süllyedni kezdett. Jézus azonban megragadta, felemelte, megmentette őt, bár nem valószínű, hogy belefulladt volna a tóba, hiszen halász emberként kiválóan tudott úszni. Hogy valóban kiválóan tudott úszni, erről olvasunk is, hiszen Jézus feltámadása után, amikor megjelent a Genezáret tó partján, akkor egy hajóból Péter beugrott a vízbe, és kiúszott Jézushoz. Erről is János evangéliumában olvasunk. Ez tehát a történet, és ezt a történetet kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik értelmezés az allegórikus értelmezés. Ez általánosan elterjedt magyarázat, bár nem egészen jogos, hiszen nem példázatról, hanem egy megtörtént eseményről van szó, és mégis mi magunk is szoktuk ezeket a történeteket allegórikusan értelmezni. Hajó a vízen, ez a mi életünk, a vihar, életünknek a viharai, az ellenszél, a nehézségek, a hullámok, a fenyegető veszélyes helyzetek, életünk hánykolódik a nehézségek között, a veszélyes helyzetekben, de Jézust nem érintik ezek a nehézségek, ezek a veszélyes helyzetek, hiszen ő Úr fölöttük. A vízen járva közelít felénk, azaz hozza a megoldást az élet viharaiban. Gyakran nem ismerjük fel Jézust a sötét helyzetekben, még őt is fenyegető ellenségnek nézzük, de megbízhat, hogy ne féljünk, mert ő az. Aztán szavára mi is felül tudunk emelkedni a nehézségeken, de ha megint a körülményekre figyelünk, akkor süllyedni kezdünk. Hát szoktuk így magyarázni az igét, és valahol helyes is, hogy így magyarázzuk. Azokban az énekekben, amelyeket ma éneklünk, szintén ez az allegórikus magyarázat tükröződik. Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere, énekeltük. És énekelni fogjuk majd még azt is, hogy hullámok, ha rémítenek, mérhetetlen víz felett, és a habok közt szíved remeg, hogy sírod is ott leled, vagy lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Szoktuk így érteni ezt a történetet, meg az ehhez hasonló másik történetet is, amit éppen a mai kalauz szerinti igében is olvashattunk, hogy átkeltek ismét csak csónakon, hajóban a túlsó partra, és Jézus elaludt a hajóban, a hajó pedig viharba került, és ő aludt, és a tanítványok kétségbe estek, mert már a hajó kezdett megtelni a vízzel, és felkeltették Jézust, hogy hát nem törődsz azzal, hogy mindjárt elveszünk, és akkor is ráparancsolt a viharra, a szélre, a hullámokra, és elcsendesedett a tenger. Ezt is szoktuk úgy értelmezni, hogy az életünk tele van nehézségekkel, és Jézus néha úgy tűnik, mintha elaludt volna, mintha nem figyelne oda, mintha nem törődne velünk, pedig ő Úr a mi életünk nehézségei felett. Jó ez az értelmezés, de azért igazából mégsem erről szól a történet. Mondom, ez nem példabeszéd, amit így kellene megmagyarázni, hanem próbáljuk meg igeszerűen is értelmezni mindazt, ami történt. Nagyon fontos azt látnunk, hogy ez a történet alapvetően nem a tanítványokról szól. Így mondtam, hogy most a tanítványok szemszögéből nézzük a történetet. Ők is megértették, hogy ez a történet nem róluk szól. Hiszen miről szól ez a történet? Ez arról szól, hogy Jézusnak hatalma van a természeti elemek, a szél és a víz fölött. És tulajdonképpen a tanítványok hitét vezette új utakra ezáltal a történet által. Hogy ő nem csak mester, ő nem csak áldott orvos, ő nem csak tanítja a népet, nem csak megsokasítja az öt kenyeret és a két halat, nem csak gyógyít, mint ahogy a mai igeszakasz legvégén lekcióként olvastuk is, hogy a környéken lévők mind odavitték a betegeiket Genezáret földjéről, és ő meggyógyította őket, sőt, hogyha a ruháját megérintették, már akkor is meggyógyultak. Nem csak erről van szó, hanem megfogalmazzák a tanítványok, és az ő szempontukból nézve ez a legfontosabb. Ez a bizonyságtétel, hogy bizony Isten fia vagy. Ez a legfontosabb ebben a történetben. Jézus hatalmát látjuk az elemek fölött, hiszen vízen járt, hiszen a szembeszél ellenére is gyorsabban haladt, mint a hajó. Pétert is tudta a vízen járatni, ez háromszoros bizonyíték az ő istenségére, és ezt a leckét a tanítványok megtanulták. Ők nem arra gondoltak, hogy életünk viharai, a nehézségek, a problémák, és majd Jézus megoldást ad. Ők akkor ott ezt teljesen fizikai módon értelmezték, hiszen fizikailag kerültek viharba, fizikaira kerültek bajba, küszködtek a hajóban, nem tudtak előre haladni, talán nem volt olyan nagy a vész, mint a másik kalauz szerint ma olvasott történetben, nem kezdett el süllyedezni a hajó, de azért küszködtek és nem haladtak előre, mert nagy volt a hullámverés. De amikor látták Jézust, akkor eljutottak az egyetlen helyes felismerésre. Bizony, Isten fia vagy. És ebből levonhatjuk azt a tanulságot a magunk részére, hogy ha ő Úr, még az elemek fölött is, akkor Úr mindenek fölött. És közvetett módon igaz az, hogy ebből a történetből, úgy értem, ebből a történetből közvetett módon igaz az, hogy ő Úr az életünk viharai fölött is. Jézus szemszögéből nézve ezt a történetet, tulajdonképpen ennek a nagy részét már elmondtam, de lássuk meg azt, hogy nagyon fontos esemény volt, ahogyan a királyságot visszautasította ez a megelőző rész, hiszen ő nem földi királynak jött, hanem megváltónak jött erre a földre. Visszautasította a királyságot, ami tulajdonképpen egy kísértés volt a számára, ahogyan megkísértette őt az ördög a hatalommal ott a pusztában, hogy megmutatta a világ minden országát, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. És itt újra jött ugyanaz a kísértés, felkínálták neki a királyságot, hogy ő legyen Izrael királya. De ő nem ezért jött. Ő a megváltás miatt jött. És a kísértésben való megállása után, és ez előtt, a csoda előtt ő felment a hegyre imádkozni. Aztán látjuk azt, hogy fontos volt a számára az emberi szükség, hiszen segítségre sietett és megmentette tanítványait. Aztán, amikor Péternek volt ez a kicsit lehetetlen kérése, akkor nem szidja össze Pétert, hanem rá is alkalmazza a csodát. Csak ennyit mond neki, jöjj. Nem azt mondja, hogy Péter, hát csak nem képzeled, Péter, hát azért ismerhetnél már engem, csak ennyit mond, jöjj. Rá is alkalmazza a csodát. Végül az egész tulajdonképpen ezt a célt szolgálta, és ezért is tette Jézus ezt a csodát, hogy felismerjék, hogy ő az Úr, ő az Isten fia. Ennek az ige szakasznak az igazi mondani valója az, hogy Jézus Krisztust ismerjük meg mélyebben. Hogy ő nem csak démonokat tudott kiűzni, nem csak leprásokat tudott gyógyítani, nem csak okos dolgokat tanított a népnek, nem csak a kenyeret meg a halakat szaporította meg, hanem ő Úr a természet elemei fölött, ő Úr a világ mindenség fölött is. Ugyanakkor ebből a történetből, és most már egy kicsit másféle szempontból nézzük az igét, tanulhatunk magáról a hitről is. Mert a hitnek, ahogyan mi az eseményekre és Isten szavára nézünk, ennek a hitnek van ereje, van kockázata és van végkimenetele. Van ereje, mert ahogyan most a történetnek a második felére nézve, hogyha megvizsgáljuk, mi történt Péterrel, Péter valóban tudott a vízen járni. Péter valóban tudott a vízen járni, hittel rálépett a hullámok tetejére, és járt a vízen. Ez az ő hitének a munkája volt, de ugyanakkor mégis Isten adta meg neki, mégis Jézus adta meg neki. Jézus egy másik helyen azt mondja, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, az oda menne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Persze Péter történetét és Jézusnak ezt az igéjét is jól kell érteni. Ez nem Istennek a megkísértése céljából hangzott el, hogy kísértsétek még csak nyugodtan Istent, mondjátok csak ennek a hegynek, hogy menjen odébb, és majd odébb megy, hanem itt tulajdonképpen Jézus szélsőséges módon megfogalmazva azt mondta ki, hogy ha megértitek, hogy mi az Isten akarata, akkor valóban csodákat élhettek át. Ha valaki hit által ráhangolódik Istennek az akaratára, hogy esetleg éppen Isten abban a pillanatban egy földrengés nyomán a hegyet odébb dobja, hogyha valaki ezt hittel megérti, akkor nem az ő hite vitte odébb a hegyet, hanem ő hitt abban, amit Isten tenni fog. Természetesen Jézus nagyon sokszor szélsőséges példákat mond, hogy jobban értsük azt, amit ő akar velünk megtanítatni. Többször mondtam már el ezeket a példákat, hogy amikor Jézus azt mondja a farizeusoknak, hogy kiszűritek a szúnyogot és lenyelitek a tevét, ezt nem szó szerint kell érteni. Amikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán áthaladnia, bemennie, mint gazdagnak a mennyek országába, ezt se szó szerint kell érteni, mert a teve se könnyen, se nehezen nem megy át a tűfokán, és a farizeusok se könnyen, se nehezen nem tudják a tevét lenyelni. És amikor Jézus azt mondja, hogy ha a te jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt, mert jobb csonkán menned az örök életre, mint éppen menni a kárhozatra. Hát a történelem során voltak olyanok, akik ezt megpróbálták szó szerint érteni, és kísértések idején levágták a saját karjukat. De Jézus azért fogalmaz szélsőségesen, hogy jól értsük azt, amit ő nekünk meg akar tanítani. Itt is nem arra gondolt Jézus, hogy valóban higgyük azt, hogy odébb megy a hegy, és akkor majd odébb is fog menni. Hanem az, hogy Isten gondolatára ráhangolódva sok minden csodát át tudunk élni. Mert a hitnek van ereje, de a hit ereje egyedül abban gyökerezik, hogy Isten akaratát értjük-e vagy sem. Péter is akkor lépett a vízre, amikor Jézus azt mondta neki, hogy jöjj. Nem magától, hogy ja, Jézus jár a vízen, akkor nekem olyan nagy hitem van, hogy én is rálépek a vízre, hát abban a pillanatban elsüllyedt volna. Hanem amikor Jézus mondta neki, hogy jöjj, akkor a hitével ebbe az isteni szóba, ebbe az isteni parancsba belekapaszkodott, és akkor lépett rá a víz felszínére, és valóban tudott járni a vízen. Tehát jól kell ezeket a történeteket és ezeket a Jézusi mondásokat érteni. Ugyanakkor a hitnek van egy kockázata. Látva a szelet, süllyedni kezdett. Jézus meg is feddi, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Hát, valljuk meg őszintén, hogy mi is milyen sokszor figyeljük a szelet, figyeljük a hullámokat, nehézségeket. Most megint az allegórikus értelmezéssel élve, amikor a bennünket körülvevő nehézségek elvonják a figyelmünket Isten hatalmáról és Isten erejéről. És lehet, hogy jól kezdtük, hogy hittel belekapaszkodtunk Isten akaratába, és elindultunk. De aztán a tekintetünket levesszük Jézusról, és a körülményekre kezdünk figyelni. Hát persze, hogy rögtön elkezdünk süllyedni. De olyan jó, hogy a hitünknek nem csak ereje van, nem csak ilyen kockázata van, hanem van egy végkimenetele is, mert Jézus megragadta Pétert és megtartotta. Igaz ugyan, hogy meg is pirongatta, de megtartotta őt. És a mi hitünknek is, hogyha élő hittel ki tudjuk mondani, hogy bizony Isten fia vagy, és a szívünkbe fogadjuk az értünk meghalt, de feltámadt Jézus Krisztust, akkor a mi hitünknek is van egy végkimenetele, és az a végkimenetele az, hogy Jézus Krisztus megtart bennünket életünk utolsó pillanatáig, és aztán egy örökké valóságban vele együtt leszünk. Lehet, hogy ha meginog a hitünk, hogyha elfog bennünket a kételkedés és a kicsiny hitűség, akkor ő is megpirongat minket, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél? De nem hagy elveszni, hanem kinyújtja a kezét és fölemel. Kedves testvérek, mi vajon eljutottunk-e oda, hogy Jézus, Isten fia, hogy a megváltót, az Urat látjuk benne? És vajon a mi hitünk ereje, a mi hitünk próbái, és a mi hitünk végkimenetele a szemünk előtt, lelki szemünk előtt van-e úgy, hogy a figyelmeztetést meghalljuk, a bátorítással éljünk, hogy igazán tudjunk úgy Istenre figyelni egész életünk folyamán, ahogyan ő tanít bennünket. És amikor elbukunk, amikor kicsinyhitőek vagyunk, akkor se felejtsük el soha, hogy Jézus Krisztus megtart és felemel. Amen. Az ígére válaszként a 394. dicséret második versét énekeljük, hullámok, ha rémítenek. Urunk, áldunk téged, hogyha már megmutattad nekünk, és bizonyítottad a számunkra, hogy te vagy az élő Isten fia, te vagy az Úr, te vagy az Úr a mindenség fölött, a természet fölött is, és az emberi szívek fölött is, és hozzád mindenkor bátran mehetünk. Köszönjük, hogyha már hitre juttattál bennünket, olyan hitre, amely üdvözítő hit, amely elvezet bennünket egészen a végcélig, a színről színre látásig, és köszönjük, hogyha olyan hitet adtál nekünk, amely a nehézségek között is tud járni a vizeken, még ha süllyed ez is néha, mert a körülményekre figyelünk. Kérünk, Urunk, hogy mindig rád nézzünk, ha esetleg időnként el is veszítjük szemünk elől a te hatalmadat, emelj fel minket, és állíts helyre minket. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket végképp elsüllyedni. Így kérünk, Urunk, különösképpen gyászolókért, betegekért, nyomorúságban lévőkért, akik akár testi, akár lelki nyomorúságban vannak, te emeld őket, te hordozd őket, te vigasztald őket. És így kérünk magunkért, gyülekezetünkért, hogy hordozd bennünket a mi életünk történései közepette. Örömben és bánatban, jó és rossz kedvünk során. És Urunk, kérünk, hogy hadd vágyjunk arra a testvéri közösségre, amely bennünket körülvehet a gyülekezetben, mint ahogyan a tanítványok is egy hajóban eresztek. Kérünk hazánkért, országunkért, annak vezetőiért. Kérünk ezért a világért, ahol oly sok háborúság, oly sok nyomorúság van. És kérünk, Urunk, hogy jöjjön el az az óra, amelyet ígértél, hogy megmutatod a te mindenek fölött való hatalmadat, hogy minden emberi szem meglássa azt, amikor majd visszajössz. Várjuk ezt az időt, reménységgel várjuk, ó, bárcsak még a mi életünkben ez bekövetkezhetne. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és testvérek, hallgassák meg a hirdetéseket.